Műsorunk első részében a makrogazdasági kilátásokkal foglalkozunk. Itt van velünk a vonalban Trippon Marianna, a CIP Bank vezető elemző, akit szeretettel köszöntünk. Szervusz!
Sziasztok! Üdvözlök mindenkit!
Hogy láttad ezt az idei évet? Nem volt könnyű helyzetben akár a Fed, akár a vezető jegybankok világszerte. Hol tartunk most, és milyen kilátásokkal vághatunk neki a 2024-es évnek?
Azt gondolom, hogy így az év vége felé a globális kamatciklus szempontjából egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk. Az év során folyamatosan azt találgattuk, hogy mikor zárulnak le a nagy jegybankoknak a szigorítási ciklusai. Én azt gondolom, hogy most így december elején és néhány nappal az év utolsó Fed, illetve LKB ülése előtt most már gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy tetőztek a fejlett piacokon a kamatok. A beérkező új adatok alapján szinte biztosra vehető, hogy sem a Fed, sem az Európai Központi Bank nem emeli tovább irányadó a kamatát, tehát lezárul az elmúlt évtizedeknek egyébként a leggyorsabb és legagresszívabb monetáris szigorítási ciklusa. Ha ránézzünk a makrogazdasági képre, akkor azt látjuk, hogy különösen az euróvezetben jelentősen lassul a gazdaság, nagyon gyenge a gazdasági aktivitás. Az Egyesült Államokban is veszít lendületéből a gazdaság, de ott azért sokkal jobb bőrben tartja magát. Viszont az inflációs fronton egy nagyon komoly előrelépés történt. A beérkező új adatok egy érdemi dezinflációt mutatnak. Tehát minden jel arra mutat, hogy további szigorításra már nem lesz szükség. Viszont most a fő kérdés az, és a következő hónapokban valószínűleg ez áll majd a piaci figyelem középpontjában is, hogy mikor kerül az első kamatvágásra, tehát 2024-nek ez lesz a jackpot kérdése, mikor kezdi el a Fed, és mikor kezdi el az LKB a kamatvágást. Most a piac egyébként meglehetősen optimista, hiszen olyan adatok érkeztek, amelyek alátámasztják akár a korai kamatvágásnak a lehetőségét is. Mindkét jegybank esetében már a tavaszi hónapokban reálisnak látja a piac jelenleg, hogy sor kerül az első kamat csökkentésre, viszont azért azt nagyon-nagyon fontos látni, hogy az infláció elleni harc még nem zárult le, az infláció szintek még mindig magasabbak, mint a jegybanki célok, illetve a felfele mutató kockázatok sem tűntek el, különösen az Egyesült Államokban, és a jegybankok is ennek megfelelően nagyon-nagyon óvatosan állnak hozzá a monetáris lazításhoz. A nyilatkozatokból, jegybanki megszólalásokból úgy tűnik, hogy inkább azt mondják, hogy várjunk egy kicsit később, mint az első lehetséges időpont, nincsen, hogy túl korán vágjunk bele a lazításba, és utána esetleg vissza kelljen fordítani az egész enyhítési ciklust. Tehát én azt gondolom, hogy adatfüggő üzemmódban lesznek a jegybankok, és a következő hónapokban érkező új információk birtokában tudják majd ők is, és a piac is eldönteni azt, hogy reálisan mondjuk egy áprilisi, márciusi kamatcsökkentés, vagy kitolódik az első kamatcsökkentés időpontja a második vagy akár a harmadik negyedévre. Ennek megfelelően egyébként a piacokon is számíthatunk volatilitásra, én azt gondolom a következő hónapokban jönnek az új adatok, ha rosszabbak inflációs szempontból, mint amennyire a piac számított, akkor pesszimistábbá válnak a piacok annak minden következményével ellentétben, ha pedig jók az adatok, akkor megerősítve érzik magukat abban, hogy akkor túl vagyunk a szigorításon és jöhet a lazítás.
A globális folyamatokkal összhangban Magyarországon is egy nagyon gyors és erőteljes, markáns dezinflációs folyamatot láthattunk. Ugye a jött inflációs adatok is megerősítik ezt a trendet. Magyarországon mi várhatóak az előttünk álló évben? Tud-e folytatódni ez a dezinflációs pálya? Illetve ha igen, akkor mekkora tere lehet a jegybanknak az alapkamat csökkentésére?
Így van, péntek reggel érkezett a legfrissebb, a novemberi inflációs adat, ami lényegében a várakozásoknak megfelelően, ahogy te is említetted, a dezinfláció markáns folytatódását jelezte. Ugye az előző havi 9,9%-ról 7,9%-ra mérséklődött az éves árindex, és a maginfláció is érdemben lejjebb csúszott, 10,9%-ról 9,1%-ra. Havi szinten egyébként nem változtak az az árak, de a maginfláció esetében havi szinten azért így is 0,3%-os emelkedés mértek, illetve feldolgozott élelmiszerek nélkül pedig egy 0,4%-os hó per hó árindexet tett közzé a KSH, ami azért jelzi azt, hogy bár tényleg látványos és erőteljes csökkenés következett be az inflációban, itt sem jelenthetjük ki, hogy legyőztük az inflációt, és nem tűntek el a fölfele mutató kockázatok. Az idei évben egyébként, ha nagyon-nagyon magas szintről indultunk, ugye januárban még majdnem 26% volt az éves fogyasztói árindex, és innen sikerült most már 8% alá bejönni. Ebben azonban nagyon komoly szerepe volt a bázishatásnak, ugye tavaly az először a nyári hónapokban a rezsicsökkentés részleges kivezetése, majd az év vége előtt a benzinás sapkának, az üzemanyagok ársapkájának az eltörlése fölhúzta az árindexet, és most a bázishatása ebben az időszakban egyértelműen segített, illetve hát nyilvánvalóan támogatta a dezinflációt az, hogy globálisan is az energiahordozó árak, élelmiszerárak normalizálódtak, a beszállítói láncok helyreálltak, és nem elhanyagolható tényező, hogy a forint is erősebb volt, mint a tavalyi év ugyanezen periódusában. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy Minden egybeállt ahhoz, hogy a rendkívül magas szintről csökkenjen az infláció, és van még egy fontos belső tényező egyébként a dezinfláció mögött, ez pedig a recesszió, a gyenge belső kereslet, ami érdemben mérsékli a vállalatoknak a mozgásterét az átárazásokra. Viszont én azt gondolom, hogy az infláció elleni harcnak a könnyű részén túl vagyunk, és előre tekintve már sokkal-sokkal nehezebb lesz letolni az inflációt, tehát kis túlzásra a következő időszakban 2024-ben minden 10%-pontért meg kell majd küzdeni, hiszen a bázishatás már nem lesz ilyen támogató egy részről. Másrészről pedig, hogyha elfogadjuk azt, hogy a belső kereslet élénkülni fog, a fogyasztás talpra áll, a munkaerőpiac feszes marad, akkor az szintén az infláció mérséklődése ellenható tényező. Ennek ellenére folytatódni fog az infláció mérséklődése. Mi úgy kalkulálunk most, hogy jövő tavasszal, nyáron akár 4% közeli éves árindexet is láthatunk, viszont a második fél évben az a bázis hatás, ami most az idei évben nagyon-nagyon mellettünk volt, már ellenünk fordul, tehát onnan az év második felében újra felfele fog indulni az infláció, és az év vége felé én azt gondolom, hogy újra az 5%-os szintet is eléri. És jövő decemberben is mi most 5-össel kezdődő árindexet látunk, éves átlagban pedig picivel 5% felett lehet az infláció. Ez természetesen egy nagyon-nagyon jelentős javulás az idei közel 18%-os éves pénzromlási ütemhez képest, de még mindig érdemben magasabb, mint a jegybanknak a 3%-os középtávú célja. Tehát, hogyha a monetáris politikára lefordítjuk ezeket a folyamatokat, akkor mi úgy látjuk, hogy folytatódhatnak a kamatcsökkentések, de nagyon-nagyon fokozatosan és óvatosan. Az év vége előtt még az MNB is tart természetesen egy kamat meghatározó ülést. Annak a kimenetele már szinte biztos, hiszen gyakorlatilag bejelentette a jegybank, vagy nagyon-nagyon erős utalást tett arra, hogy decemberben is 75 bázisponttal vágja az irányadó kamatot, tehát 10,75%-on zárjuk az évet. A jövő év első hónapjaiban, amikor még rendszerűen lefele megy az infláció, még akár ilyen ütemben is folytatódhatnak a jegybanki kamatcsökkentések, feltételezve persze, hogy a forint árfolyam is stabil marad. Tehát tavasz-nyár fordulójára akár 7% közelébe is visszacsúszhat a jegybanki alapkamat, viszont a második fél évben, amikor már az inflációs pálya is kevésbé támogató lesz, és újra látunk majd emelkedő árindexeket, szerintem beszűkül a jegybanknak a mozgástere, tehát jelenleg mi úgy kalkulálunk, hogy jövő év decemberében 6% körüli szinten állhat meg a jegybanki alapkamat, és utána majd 25-ben már még kisebb lépésekben folytatódhat a monetáris lazítás. Egy ilyen 2-3 évre előre tekintve azt gondolom, hogy egy ilyen 4-5% közötti kamatszinttel kalkulálhatunk, és ami ebből a fő üzenet mindenki számára, hogy az aranykor belátható időn belül nem fog visszatérni, tehát a 0%-os kamatok korát azt hiszem, hogy jó időre elfelejthetjük.
Ha 2021 elejéhez viszonyítjuk az élelmiszerek árszintjét, akkor még mindig nagyjából 60%-os drágulásról beszélhetünk. Ha pedig egy másik fontos komponenst, az üzemanyagárakat nézzük, akkor ugye ott is azt láthatjuk, hogy a zársapka eltörlése után 480 forintos szintről azért lényegesen magasabb árakkal lehet találkozni a benzinkutakon. A hallgatókat talán foglalkoztathatja az, hogy kell-e hasonló ársokkokkal számolniuk, van-e erre esély itt a következő időszakban, mennyire függ ez egyébként akár külső globális geopolitikai tényezőktől, te hogy látod ezt?
Én nem vagyok az ársapkáknak a nagy barátja. Természetesen lehet olyan helyzet, és lehetnek olyan körülmények, amikor indokolt az ársapkáknak a bevezetése, abban az esetben, hogyha egy hirtelen nagyon nagy sok éri a gazdaságot, vagy annak egy szegmensét, viszont én azt gondolom, hogy az ársapkák hosszú távon nem működnek. Tavalyi év pontosan rávilágított arra, hogyha tartósan fenntartjuk az árstoppokat, a mesterséges árszinteket, az hosszú távon nagyon komoly torzulásokat, problémákat okoz a piacokon, és a nap végén a számla lehet, hogy nagyobb lesz, mint hogyha nem vezettük volna be az árstoppot. Tehát én azt gondolom, hogy indokolt lehet az ársapkáknak a bevezetése, de nagyon hangsúlyozottan átmeneti jelleggel. És mivel előre tekintve persze nem lehet kizárni, hogy érkeznek olyan sokkok, amelyek megint megrengetik akár az energiapiacot, akár az élelmiszerpiacot, de előre tekintve 2024-ben, hogyha az alapforgatókönyvek valósulnak meg, én nem számolok azzal, hogy a kormány újabb ársapkákkal operálna.
Míg a monetáris politikában egy fokozatos normalizálás kezdődött meg, illetve az infláció tekintetében is, ahogy kifejtetted, biztató folyamatokat látunk. A fiskális fronton különös tekintettel a költségvetési hiányra egészen elképesztő adatokat láthatunk. A novemberi hiány, hogyha nem fizetett volna be több mint 300 milliárdot az MVM, akkor minden idők második legnagyobb novemberi hiánya lett volna, és éves szinten pedig átléptük a 4000 milliárd forintos hiányt az év első 11 hónapjában. Ugye, és ez számos kérdést fölvet. Az egyik közülük, hogy a fiskális politika mennyire táncol a határán annak, hogy elveszítse a hitelességét a befektetők szemében, mennyire tapasztalható crowding out hatás ekkora mértékű brutális hiány esetén a magánszektor kárára, illetve várható-e milyen mértékű javulása a következő 12 hónapban?
Így van, hát az idei évben több területen javulást mutatott a magyar gazdaság, például ilyen volt az infláció, vagy például ilyen a külső egyensúlyi pozíciónk, ahol ugye a külkereskedelmi mérlegben masszív többleteket látunk hónapról hónapra, illetve a folyófizetési mérleg hiánya is gyakorlatilag az idei évben nagy valószínűséggel teljes mértékben eltűnik. Viszont ahol semmiféle javulás nem látszik, az a költségvetés. Az már ugye az év elején is nyilvánvaló volt, hogy az eredeti költségvetési hiányra vonatkozó célkitűzés nagy valószínűséggel nem teljesíthető, és ugye az őszi hónapokban a kormány hivatalosan is fölfele módosította a deficit célkitűzését. Én azt gondolom, hogy még a megemelt deficit célt is komoly kockázatok övezik, különösen az újonnan beérkező adatok fényében mondhatjuk ezt. Rendkívül kifeszített a költségvetés, ugye bevételi oldalon a fogyasztás visszaesése, illetve az áfa bevételek elmaradása egy óriási lyuk ütött a költségvetésben. Miközben kiadási oldalon azt látjuk, hogy nagyon komoly terheket cipel a költségvetés, itt elég csak a rezsicsökkentésnek a költségeire gondolnunk, ami bár csökken, de továbbra is komoly terheket ró a költségvetésre, vagy a másik az államadóságnak a finanszírozása, ami 2024-ben a GDP-nek akár a 4%-át is elviheti. Tehát gyakorlatilag bevételi oldalon van egy elmaradás, miközben a kiadási oldal megugrott, és ez okozza azt, hogy az idejében szerintem 5,5-5,8% között is lehet a költségvetési hiány. Előre tekintve nyilvánvalóan a gazdaság élénkülésével, a fogyasztás magára találásával párhuzamosan a bevételi oldalon már pozitívabb folyamatokat láthatunk. A kiadási oldalon viszont ezek a tételek, amiket említettem, a rezsicsökkentés, vagy akár az államadósság finanszírozása be vannak égve. Tehát ahhoz, hogy a jövő évi hiánycélt elérjük, én azt gondolom, hogy nagyon komoly költségvetési kiigazításra lenne szükség, amit nem vagyok biztos, hogy a gazdaságpolitika szeretne végrehajtani, tehát szerintem a jövő évi hiánycél is magasabb lesz annál, mint amit a kormány tervez. Illetve ami még fontos a költségvetés helyzetét látva, az az, hogy belátható időn belül költségvetési mozgástér arra nem lesz, hogy a gazdaságot bármilyen csatornán vagy bármilyen eszközön keresztül a költségvetés nagy mértékben támogassa vagy ösztönözze.
A forint árfolyamával kapcsolatban mire számíthatnak a hallgatók, milyen várakozásaitok vannak?
Forint árfolyama az évben okozott meglepetéseket, meg láttunk egészen nagy kilengéseket is, de gyakorlatilag az elmúlt két hónapban egy viszonylag szűk sávban ingadozik, 375-385 ez a sáv, tehát mintha megtalálta volna a kereskedési sávját a forint árfolyam. Az látszik a piaci mozgásokból, hogy tartósan 375 alá nem tud erősödni az euróval szemben a fizetőeszközünknek az árfolyama, viszont gyakorlatilag az extrém gyengülésnek a kockázata is kiárazódott a piacról. Egyrészt ugye sok téren javult a magyar gazdaságnak a pozíciója, amit a piaci szereplők is pozitívan értékelnek, ez természetesen nem a költségvetésről beszélünk, de például a külső egyensúlyi pozíciónknak az érdemi javulása az egy nagyon komoly támasz nyújt a forintnak, ugyanígy az infláció csökkenése, és annak ellenére, hogy a jegybank az idei évben jelentősen irányadó kamatát, a kamatkülönbözetünk még mindig relatíve vonzó, tehát ez is támogatja a forintot. Inflációs kilátások szempontjából a jegybank valószínűleg nem lenne csalódott, hogyha még ennél is erősebb lenne az árfolyam. Másik oldalról viszont a gazdaság költségversenyképessége szempontjából pedig nem tartják kívánatosnak azt, hogy túlzottan erős legyen az árfolyam. Tehát, hogyha előre tekintünk, akkor látjuk azt, hogy a forint árfolyamára hatnak pozitív és hatnak negatív erők is, és akkor még nem beszéltünk a külső hangulatról, amire értelemszerűen a forint árfolyama mindig nagyon érzékenyen reagál. Hogyha ezeket a forintot potenciálisan erősítő, forintot potenciálisan gyengítő tényezőket összerakjuk, akkor számunkra a végeredmény az, hogy a jövő évben is a jelenlegi szintek körül ingadozhat az árfolyam. A mostani szintekről tartósan sem nagymértékű erősödést, sem nagymértékű gyengülést nem várunk. Tehát mi most azt gondoljuk, hogy 2024-ben a kereskedési napok többségében 380 körül kísér fölött mozoghat az euró-forint keresztárfolyam.
Köszönjük a beszélgetést Trippó Mariannak, a CIP Bank vezető elemzőjének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen.